Halljátok, kedves testvéreim, Istennek megáldott és megszentelt igéjét, amelyet az ő szent lelkének segedelmű hívásával e mai vasárnapon ti előttetek hirdetek. Ez az ige írva van a már előbb felolvasott ige szakaszban, a Prédikátor könyvének 9. fejezetének 7. versében. Azért edd csak örömmel kenyeredet, és itt jókedvel borodat, mert mindig az volt Isten akarata, hogy ezt tedd. Kedves testvéreim, talán az egyik legnagyobb és legmélyebb emberi nyomorúság, amikor az ember azt érzi, hogy az élete kiüresedett, céltalanná vált. Olyan sok ember társunk teszi föl keserűen és csüggetten nap mint nap életének kérdését, mit ér az én életem? Milyen értelme van az életemnek? Van-e egyáltalán valami értelme ennek a nyomorúságba roskadt, mindennapos gondokkal, terhekkel, küszködésekkel, fájdalmakkal, betegségekkel, magánnyal terhelt emberi életnek valami értelme? Kedves testvéreim, semmi sem fájdalmasabb, mint az élő haldoklás, amikor az ember saját maga temeti az életét. Amikor az ember bele temetkezik a mindennapok nyomorúságába, keserűségébe, kilátástalanságába, kudarcaiba, és aztán a kudarcok mellett a saját életét is, a saját reménységét, a saját hitét is veszni látja, és tulajdonképpen szépen, csendben lemond az életről, és mint egy eleven halott várja az utolsó órát. Kedves testvéreim, talán nagyon furcsán hangzott a felolvasott ige szakasz. Templomba járó igét hallgató embernek valljuk meg, testvéreim, a prédikátornak a tanító beszéde egy kicsit szokatlan. Azért edd csak örömmel kenyeredet, és idd jókedvel borodat, mert mindig ez volt az Isten akarata, hogy ezt tedd. Valljuk be, kedves testvéreim, hogy szokatlan ez az ige. Szokatlan ez a tanítás, élvezni az életet. Jól hallottuk. Jó helyen vagyunk. Hát valóban ez a lelkész a Bibliából olvasott. Hiszen valljuk meg, testvéreim, a templomban, az Isten tiszteleten, vagy bármilyen más egyházi eseményen, alkalmon nem erről szoktunk hallani. Inkább az ellenkezőjéről szoktak meggyőzni bennünket. Edd örömmel a kenyeredet, és így jókedvel a borodat. Valóban a Bibliából olvastuk ezt az igét. Igen, onnan, kedves testvéreim. Talán furcsa, talán szokatlan, talán egy kicsit borzolja a kedélyeinket a mai ige, de érdemes odafigyelni, testvéreim, a prédikátor emberidején hiszem, hogy Istentől jövő, Istentől kapott bölcsességére. Mire tanít bennünket, testvéreim, ez a különös, érthetetlen, szokatlan ige szakasz? Minden előtt arra, testvéreim, hogy a keresztény istenfélő ember élete örömteli élet. A prédikátor számba veszi az ember életének a sorsát, az ember életének az alakulását. Lefögezi, hogy minden, ami az emberi életben történik, az az Isten akaratából tartozik. Minden emberi élet az Isten fennhatósága alatt zajlódik. És időnként meglepően alakul az embernek az élete, időnként úgy tűnik, hogy ez az emberi élet hát nem éppen igazságtalan, mert van, amikor azt látjuk, amit látott a prédikátor is, hogy sokszor az igaztalannak van szerencséje, az igaz meg bugdácsol, talán a legnagyobb, legtöbb nyomorúsága mindig az igaznak adatik, az istentelen, az igaztalan pedig éli a maga életét. Jól, és talán emberi mértékkel és szemmel nézve szerencsésen. Aztán úgy tűnik, hogy ebbe a megállapításba bele is nyugszik a prédikátor. Nagyon pessimista, lehangoló az emberi élet folyását nézve. Aztán történik valami. Megszakad ez a pessimizmus. Azt mondja, hogy mindezek ellenére minden emberi nyomorúság, minden látható emberi igazságtalanság ellenére edd örömmel a kenyeredet. Kedves testvéreim, értsük jól ezt az igét. Nem valami hedonista álláspontot olvasunk. Itt nem arról van szó, hogy egyél, igyál, magadnak élj, aztán holnap úgyis meghalt, azzal ne törődj. Nem. Itt arról van szó, kedves testvéreim, hogy az istenfélő keresztény ember élete minden emberi nyomorúsága, minden hétköznapi kudarca, minden kilátástalansága ellenére örömmel teljes élet kell, hogy legyen. A keresztény ember, az Isten félelmében élő ember minden egyes pillanatban örömöt talál. Mert az Isten végtelen szeretetében való örvendezés, az Isten végtelen szeretetében való önmagunk feloldása, öröme létformánká lesz. Kedves testvéreim, kérdezzük meg magunktól, vajon hányszor esszük örömmel a kenyerünket? Hányszor kezdjük örömmel a mindennapjainkat? Hányszor megyünk be örömmel a munkahelyünkre, abba a közösségbe, ahova legszívesebben talán nem is mennénk? Ahonnan talán szabadulnánk. Hányszor tesz bizonyságot, az életvitelünk, a mindennapunk arról, hogy mi az örömre hivattunk el. Kedves testvéreim, az Ószövetségi szakasszal a Filippi levelet olvassuk párhuzamosan, az öröm levelét. Szinte minden egyes szakaszban, ami egy-egy napra kijelöltetett, ott van az örvendezésre való felszólítás, buzdítás. Tudsz-e örvendezve élni? Tudsz-e örvendezni a mindennapok apró csodáinak, áldásainak? Persze ehhez az kell, hogy meglásd az apró áldásokat, az apró csodákat, és ne csak a kudarcot, ne csak a betegséget, ne csak a gyengeséget, ne csak a veszteségeidet lásd meg. Aztán, kedves testvéreim, a másik fontos dolog, amit megtanulunk ebből az ige szakaszból, hogy a keresztjén Isten félő ember életet szerető ember. A keresztjén életvitel, kedves testvéreim, az élet szeretetéről kell, hogy bizonyságot tegyen. Kedves testvéreim, sajnos évszázadokon keresztül tartotta és talán tartja még mai napig is az a nézet, hogy a hívő, vallásos ember, egyfajta aszketikus ember, aki elfordul ettől a világtól, akinek minden sötét, akinek minden fekete, akinek minden komor. Sajnos évszázadokon keresztül az ige hirdetések, a mindennapi hitélet megélésében való tanácsok arra ösztönözték az embert, hogy egy picit válassza el a testet a lélektől, éljen a léleknek, az életének, az emberségének, a hitének a lelki oldalát nemesítse, fényesítse, erősítse, és egy picit a testi oldal mindig elfelejtődött. Aztán olyan évszázadok is voltak, amikor csak a lelki oldalt hangsúlyozták az emberi életet, illetően a testi oldal pedig egy nagyon rossz, negatív színezetet kapott. És aztán kialakult az a nézet, hogy az istenfélő ember az egy világtól elfordult ember, aki kivonja magát ebből a világból, aki nem tud örülni, akinek nincs jó kedve, aki nem tud feloldódni ebben az életben, aki örökös törvények, és egy nagyon szigorú, fegyelmezett élet keretei közé van beszorítva. Kedves testvéreim, a napokban olvastam egy cikket arról, hogy valami nagyon neves katolikus teológus, egy külföldi katolikus teológus arról beszélt, hogy ezt a magát keresztjénnek mondó Európát újra meg kell ismertetni az igaz evangéliumi tanítással, a magát keresztjénnek mondó nyugatot újra meg kell ismertetni a kereszténység gyökerével. Mert ez a magát keresztjénnek mondó Nyugat-Európa tulajdonképpen már nem is tudja, hogy mit jelent az a fogalom, hogy keresztény. Vannak sztereotípiák, vannak vélemények, kialakult nézetek, amik bizony legtöbb esetben nem állják meg a helyüket. Újra meg kell tanítani a magát keresztjének mondó világot arra, hogy mit jelent a keresztjén szó, a keresztjén fogalom. Kedves testvéreim, a keresztjén élet ugyan egy visszafogott, mértéktartó, valóban nem hedonista élet, de nem élettelen élet. És kedves testvéreim, az igének a második kérdése, tudod-e értékelni, tudod-e szeretni az életedet? Van-e benned élet szeretet? Kedves testvéreim, amikor arról panaszkodunk, hogy nagyon kevés gyerek születik. Amikor arról panaszkodunk, hogy bizony a fiatalok nagyon félnek a gyerek vállalástól. Akkor tegyük föl magunkban a kérdést, vajon miért alakult ez így? Miért jutottunk ebbe az állapotba? Talán nem azért, mert mi idősebbek lemondtunk az életről. Mert nem tanítottuk meg a gyermekeinket, az unokáinkat az élet szeretetére. Tudod-e szeretni? Tudod-e értékelni? Tudod-e szépnek látni az életedet? Mert kedves testvéreim, hogyha hívő emberként azt mondjuk, hogy az életünk az Isten ajándéka. Az életünkön ott van az Isten áldása. A hétköznapokban ott van az Isten munkája, csodája. Akkor ezt miért nem látod szépnek? Akkor miért nem akarod ennek az örömét, szépségét megélni? Kedves testvéreim, a harmadik üzenete a mai igének talán a legaktuálisabb. Egy derűs, életszagú, hadd mondjam ezt a kifejezést, életszagú kereszténység az egy vonzó közösség. Az emberek oda mennek, az emberek arra a közösségre figyelnek fel, ahol életet látnak. Ahol azt érzik, hogy jó oda bemenni, jó együtt lenni, jó örülni egymásnak, és jó élni. Kedves testvéreim, a mi keresztény közösségeinknek, gyülekezeteinknek. Van-e ilyen üzenete? Ott van-e ez az életszagú üzenet az életünkön? Ott van-e az a derű, az az öröm, az az élet szeretet, ami csalogató lenne? Második János Pál pápát mosolygó pápának nevezték. Nem véletlenül választotta a második János Pál nevet, ez a lengyel származású főpap. Tudni kell, testvéreim, hogy a 70-es években volt egy pápa első János Pál néven, aki ha jól emlékszem, mindössze 2 hónapot töltött a pápai tisztségbe, és őrá mondták, hogy a nevető pápa. Mert egy derűs ember volt, mindig mosolygott. És azt mondták, hogy új színfoltot hozott ez az ember a katolikus egyházba, elképzelhetetlen volt évszázadokon keresztül, hogy egy pápa nevessen és mosolyogjon. És erre az emberre mondták, hogy a nevető pápa, mondom talán, ha jól emlékszem, 2 hónapot volt a pápai rangban, és aztán hirtelen meghalt. És amikor II. János Pál pápát megválasztották pápának, akkor ő azért választotta a János Pál nevet, mert ennek az úgymond nevető pápának akart az örökkébe lépni. És ő is rengeteget nevetett, mosolygott. A pápáról készült képek szinte mindegyike egy nevető, mosolygó, derűs embert mutat. Miért? Mert a mosoly, a derű vonz. Látszik-e rajtunk az életünk mosolya? Látszik-e rajtunk a vonzó derű? Kedves testvéreim, figyeljünk oda a prédikátor szavára. Szívleljük meg az ő tanácsát. És az életünk valóban legyen az Isten előtt való örvendezés, életszeretetünk, mosolyunk, derünk, legyen gyógyító ír ebben a világban, amit úgy hívunk, hogy a halál kultúrája. A halált az élet győzte le. Ennek a világnak a haldoklása felett csak az élet győzedelmeskedhet. Így legyen. Amen.